Vendégeink a stúdióban továbbra is Palóci Éva, a Kopintárki vezérigazgatója és Martin József Péter, a Figyelő főszerkesztője. Szóba került foglalkoztatás, szóba került például a minimál bér kérdésköre is, van egy nagyon érdekes felmérés, ami azt vizsgálja, itt a jövedelmi ollóról is szó van. Mondjuk mennyit kell dolgozni bruttó keresetek alapján valakinek ahhoz, hogy 1 millió forintot elérje. Hogyan változott mondjuk az elmúlt években a jövedelmi olló különbségeit, tehát két az alsó és a felső példát nézem, akkor mondjuk a vezérigazgató még bruttó 1 millió forint körül keres, addig egy bolti eladó 80 ezer.
Természetesen ezek átlagos...
Világos, nyilvánvaló, nem mindenkire
mutatok. Igen, ugye itt azt néztük meg, hogy ha valaki január 1-től kezdve dolgozni, akkor ezért a bizonyos 1 millió forintért meddig kell dolgozni az évben. Így szólt ez az ábra, és azt néztük meg, hogy akkor egy vezérigazgatónak, egy informatikusnak, egy orvosnak, egy tanítónak, vagy egy eladónak mennyi ideig kell dolgozni, és valóban a bolti eladó van a sor végén, és hát természetesen ugye a gazdasági élet vezetői a sor elején. A jövedelmi különbségek azok azt gondolom, hogy elég magasak, vagy elég nagyok Magyarországon, talán nagyobbak, mint a nyugat-európai országokban, de talán kisebbek, mint tőlünk keletebbre. Tehát ez a bizonyos alsó és felső decidis, vagy első és alsó és felső tized közti különbség, ez azért igen csak számottevő.
És fog ez nőni? Ez a különbség?
Hát ezt nem tudom megmondani, hogy fog-e nőni, mert ez rengeteg dologtól függ, gazdaságpolitikától, társadalompolitikától. Az biztos, hogy jelen van Magyarországon a szegénység egyfelől, tehát a mély szegénység, és az is biztos, és ami talán a pillanatnyi egyik legnagyobb kihívása a gazdaságpolitikának, hogy az alsó középosztály kezd el vészesen szegényedni. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen megállítandó. És a másik oldalon viszont azért a felmérések azt is mutatják, hogy a magyar vezérigazgatók vagy vállalatvezetők azért lényegesen kevesebbet keresnek mindig, mint nyugat-európai vagy nyugati társaik.
Palóci Éva?
Én nem vagyok a kérdésnek szakértője már, hogy ilyen jövedelemelosztási kérdéseknek, de az én emlékeim szerint nagyon jelentős különbség a magyar, vagy a többi közép-kelet-európai, vagy akár közép-nyugat-európai országok között ilyen jövedelemelosztási kérdésekben nem nagyon van. Tehát ez a magyar kép nagyjából megfelel a más országban tapasztalhatónak. Ráadásul ugye úgy kell ezt nézni, hogy azért ez csak maga a fizetés, de ezen kívül még mindenféle számos szociális és egyéb juttatás járhat, amelyeket szintén figyelembe kell venni. Ezért olyan nagyon bonyolult az OECD rendszeresen megjelenő jövedelmi képe, ami az adózást is mutatja, mert egy egészen más, egy egyedülálló, egy családos, egy több gyerekes, egy kevesebb gyerekesnek a végső jövedelmi pozíciója. Én azt gondolom, hogy a jövőben nem nagyon fog ez változni, tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon jelentős torzulás nem nagyon tapasztalható. Kétségtelen, hogy mindenkinek, mindenféle szférában lényegesen alacsonyabb, hogyha árfolyamon számítjuk át, akkor kb. Egyharmada a jövedelme az Európai Unióban tapasztaltnak. Kétségtelen, hogy van egy olyan vezetői réteg, de ez egy nagyon szűk, ezzel egyetértek, amelyik majdnem európai szinten kap bért, de egyébként a helyi vezető réteg az nagyjából szintén egy jelentős elmaradás mutat az Európai Unió adataihoz képest.
Most ez érdekes kérdés olyan szempontból is, hogy ezt a pénzt, amit keresünk, nyilvánvaló, hogy itt sok, ezek átlagok, tehát nagyjából ilyen helyi értéket mutatnak, hogy ezt mire költjük, tehát hogy például milyen javaink vannak, és itt azért van egy két érdekes meglepő eredmény, ami arról szól, hogy valahonnan azért csak előtt teremti a lakosság azokat a dolgokat, amelyekről úgy gondolja, hogy ez feltétlenül szükséges a mindennapokhoz.
Igen, mit meglepett, ha már a meglepő adatoknál tartottunk az imént, az, hogy a háztartások 87%-ában van mikrohullámú sütő. Én mondjuk azt gondoltam volna, hogy ez kevesebb ez a szám. Ez praktikusan azt jelenti, hogy szinte minden háztartásban van mikrohullámú sütő.
Hát csak azért is, mert mint látjuk, mosógép, az kevesebb háztartásban van. Hát ezekre...
Igen, a mikrohullámú sütő az népszerűbb, mint a mosógép.
Ennél fontosabb, mint mosógép.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez a javakkal való ellátottság, ez kifejezetten, tehát ilyen fehér árukkal és háztartási gépekkel való ellátottság, ez kifejezetten jó Magyarországon, amit ugye szakértők azzal szoktak magyarázni, hogy egy ilyen elhalasztott fogyasztás történt az utóbbi években, tehát most vették meg, hát most alatt értve az elmúlt 6-7-8 évet. Most vették meg az emberek azokat a javakat, amikre korábban nem tudtak megvenni.
Palocéval?
Igen, hát ezek a számok valóban eléggé meglepőek, és azt gondolom, hogy azért eléggé ellentmondanak annak az állításnak, hogy a magyar társadalom úgy összességében nagyon rossz körülmények között, ahogy teszik, nyomorogna, hiszen az, ahol 80%-os lefedettség van, ott azt jelenti, hogy a legalacsonyabb jövedelműek is már hozzájutottak ezekhez a javakhoz. Egyébként tehát ez nem kell csak makroadatot nézni, lehet látni a különböző áruházakban karácsony előtt úgy, hogy a plazma tévé, mint régen a bicikli, vagy a...
Hát, vagy egyszerűen mobiltelefon, ami 10 évvel ezelőtt még nem volt mindennapos, és ha valakinek volt, akkor azt még úgymond kicsit ki is nézték, mert időszak, amikor talán túlzásba estek azért a készülék használói. Hát ma már keresni kellene olyan embert, aki nem rendelkezik.
Vezetők vagyunk, úgy tudom, Európában, tehát ha nem is a legelsők, de az elsők között vagyunk az arányát tekintve ennek. Eleinte volt egy olyan szerepe, hogy ugye a stabil vonalas telefon nagyon szűkös volt, és ezt próbálták az emberek a mobiltelefonnal áthidalni, és valahogy így maradtunk, tehát a mobiltelefon az ma már a kommunikáció legalapvetőbb eszköze, és a stabil pedig folyamatosan épül le. Valószínűleg egyébként ez az igen jó ellátottság nem független az elmúlt évek hitelfelvételi lázától, hogy ilyen könnyen lehetett hitelhez jutni, és valóban az a bizonyos elhalasztott kereslet, ami a 90-es évek nehéz éveiben történt, az valahogy egyszerre bukkant fel. Remélhetőleg ez az erős hitelnek nem lesz majd meg a közeljövőben a böjtje.
Ezek azok a kérdések, vagy ez olyan típusú eszközök, amelyek valóban a mindennapi élethez mondjuk szükségesek. Nyilván enni kell, mosni kell, közlekedni kell, kommunikálni kell. Mi a helyzet a úgymond az extra ügyekkel, tehát utazás, szórakozás, és hát a kultúrára fordított idő és pénz, az hogyan alakul az adatok alapján?
Hát az adatok alapján a magyarok viszonylag kis hányada sportol rendszeresen, de ha már sportol, akkor a kerékpározás van az első helyen. Ez is egyébként nekem meglepett, tulajdonképpen nem gondoltam volna, hogy a kerékpározás van az első helyen. Sokkal inkább gondoltam volna esetleg az úszást, futást, vagy labdarúgást. De hát ezek a sportok is azért előkelő helyet foglalnak el ilyen kb. 30%-os arányjal. A szórakozási toplista élén a kávézóba és a cukrászdában elfogyasztott kávé vagy sütemény áll, és szerencsére csak második helyen van a kocsma 13%-kal.
Ehhez képest egész jól állunk egyébként a alkoholfogyasztási mutatóban.
Viszont összességében, mert mégiscsak nagy az alkoholizmus, hát a kettő közti ellentmondás az valószínűleg úgy lehet feloldani, hogy nem csak a kocsmában lehet inni, hanem valószínűleg otthon is sokan a pohár fenekére néznek, és egyébként pedig azért az például meglepő, hogy a magyarok 84%-a olvas újságot, és az azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó arány. Nagyon-nagyon jó arány, ez azt jelenti, hogy igenis olvasnak a honfitársaink, az más kérdés, hogy
vesznek-e.
Más kérdés, hogy vesznek-e, illetve egy más kérdés, hogy milyen, tehát inkább a komolyat, vagy inkább a bulvár, de mégiscsak az újságolvasás is, és a rádióhallgatás is, sőt, még a zenehallgatás is elég előttkelő helyen szerepel a szabadidő foglalkozások közül.
Palóc Éva, erre egy rövid reakció.
Hát ehhez nem nagyon tudok hozzászólni, valóban nagyon érdekes adatok. Engem is meglepett, hogy egyáltalán nem csak az, hogy hány ember kerékpározik, hanem hogy a magyarok igen jelentős része űz valamilyen sportot. Sajnos az egészségi adatokban ez nem tükröződik, sem az elhízás, sem a különböző szív- és érrendszeri betegségek tekintetében nagyon előkelő helyen állunk. De hát
lehet, hogy
itt
is van egy picit értékelési probléma, amikor ezeket feltették kérdésre, akkor itt mindenki igyekezett egy picit jobbat mondani, hogy persze, láttam már biciklit, és akkor...
Igen, nekem ez az újságolvasás is egy kicsikét gyanús, de nem akarok rosszabb képet alkotni a magyarokról, sőt az, hogy 30% egyáltalán könyvet olvas, úgy a 10 millió, illetve hát a nem tudom hány millió felnőtt összességében, ez is azt mondom, hogy nagyon szép adat, hogyha ez így van, akkor nagyon elégedettek lehetünk.
Én is azt gondolom, hogy ezek nem rossz adatok. Itt szerintem azt kell számba venni, hogy milyen típusú könyvet, vagy milyen típusú újságot, és akkor azt gondolom, hogy ezek azért hihető adatok. Még az egészségre visszatérve egy mondat erejéig, a várható élettartam, tehát minden alkoholizmus és minden egyéb nyavajánk ellenére, a várható élettartam mégiscsak azért jelentősen nőtt a rendszerváltás óta. Ez mindenképpen egy pozitívum.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Az elmúlt egy órában vendégeinket hallhatták, Palóc Évát, a Koppintár, az igazgatóját és Martin József Pétert, a Figyelő főszerkesztőjét. Hírek jönnek.